50. A nagynap reggelén Meet Warden tulajdonképpen nem kelt korán. Tudniillik le sem feküdt. Miután Karen 9:30-kor hazaindult, benézett a kék kankóba, mert valami azt súgta neki, hogy esetleg ott találja Pruittot. Karen megint érdeklődött Pruitt felől, és sokáig beszélgettek róla. Pruitt nem volt ott, de ott volt Pete és a főnök. Pete segített megünnepelni a főnöknek a városban töltött utolsó éjszakáját. A főnök ugyanis visszatérni készült helyőrségi főhadiszállására, Choihoz. A kopikat már végigjárták, és végül Mrs. Kipfer New Congressében rázták le a bombaterhüket. Miután Charlie Chan bezárta a kék kankot, négyes beletelepettek a hátsó helyiségben pókerezni, filléres alapon. És itták Charlie viszkijét. Ez a parti mindig unalmas volt. Charlie-nak ándungja sem volt a pókerhez, viszont önköltségi áron adta nekik a viszkit, és ha elég hangosan morgolódtak, hogy drága, még ő is befizette a rá első részt, noha ő maga nagyon keveset ivott. Ezért mindig szívesen leültek vele pókerezni, akármilyen becstelen rosszul játszott is. Néha hagyták, hogy megnyerjen egy-egy partit, nehogy észrevegye, hogy milyen rémesen játszik. Mire annyit ittak, amennyit csak meg tudtak inni anélkül, hogy kikészültek volna, olyan késő lett, hogy a Schofield-i taxik már nem közlekedtek. Így aztán kénytelenek voltak egy városi taxit bérelni, hogy hazavigye őket Schofieldbe, hiszen vasárnap reggel 7:30-kor sehova máshova nem mehettek. Meg aztán vasárnaponként Stark mindig rántotta spiritóst és friss tejet adott reggelire. És a Katzenjammer ellen nincs jobb orvosság, mint egy jó adag rántotta spiritós, meg a friss tej, közvetlenül lefekvés előtt. Ahhoz túl későn érkeztek, hogy a konyhába reggelizhessenek. A reggelizők már hosszú sorokban vonultak el a két tálalóablak előtt. Warden, Pete és a főnök boldogan, részegen, rettenthetetlenül keresztül törtek a soron, és ügyet sem vetve a káromkodó bakákra, letelepedtek tányérjaikkal az étterem felső végén, az őrmesterek asztalához. Majdnem olyan volt, mint egy családi ünnep. Ott volt valamennyi szakaszparancsnok, helyettes őrmester, és oda telepedett hozzájuk átizott trikójában Stark is, miután a szakácsokat beindította, meg Mallow, a raktáros őrmester. Még Baldi Doom is ott volt, aki az éjjel leitta magát az altiszti klubban, és kidobta a felesége. Ritkán fordult elő, hogy így összefutottak, és vasárnap lévén mindenki legalább félig részeg volt. És mivel az este a tiszti klubban nagy táncmulatságot rendeztek, a tisztek közül nem került elő senki, tehát még csak udvariaskodniuk sem kellett. A társalgás fő témája Mrs. Kipfer kuplerája volt. Az éjjel ott kötött ki Pete és a főnök, de a többiek is majdnem mind ott voltak. Mrs. Kipfer csak a minap hozatott négy új szépségből álló szállítmányt, hogy meg tudjon birkózni a besorozott újoncok egyre növekvő áradatával. Tudniillik egész Schofieldben feltöltöttek valamennyi századot. Az egyik lány félénk, fekete hajú kis teremtés volt, aki szemmel láthatóan most először szerepelt hivatásosként, és minden adottsága megvolt hozzá, hogy egyszer majd ő lépjen Lorraine helyébe, ha Lorraine hazautazik. Jeannette-nek hívták, és az asztal körül kölcsönösen ajánlgatták egymásnak. Az előírás szerint legalább egy tisztnek mindig együtt kell étkezni a legénységgel. Vagy rossz főhadnagynak, vagy Carl Papernek, vagy valamelyiknek a három újdonsült tartalékos tiszt közül, aki a múlt héten került a századhoz. Az öt tiszt felváltva látta el ezt a feladatot. De bármelyikük volt a soros, az altiszti asztalnál mindig hangfogót használtak. Ma azonban olyan volt az egész, mint egy kis családi összejövetel, anyós nélkül. Wardenen és Baldin kívül Stark volt az egyetlen, aki az éjszaka nem járt Mrs. Kipfernél. De ő is részeg volt. Stark felcsípett magának egy állandó nőt a Bajlupéi tengerészeti rádióállomáson, mielőtt a többiek kint voltak a Hanauma öbölben. Néhányan már látták is. Tüzes, vad, mindenre kapható vagyok Vahinának látszott, de Stark nem beszélt róla. Így aztán nem is igen vett részt az asztalnál folyó társalgásban, de azért fülelt. Wardennel azóta a Hickenfield-i éjszaka óta csak szolgálati ügyekben tárgyalt. Fehér asztal mellett nem vettek tudomást egymásról. A Zsolt fizetést követő első szombat utáni tipikus vasárnapi reggeli volt. A századnak legalább egy harmada nem volt a laktanyában. A másik harmada még aludt. De a harmadik harmad a távol lévők helyett is lármázott. Részegen röhögtek, heccelődtek, csörömpöltek az evőeszközökkel, meg a fél literes teljes üvegekkel. Warden éppen elindult, hogy még egy adag rántottás spiritost hozzon magának, ha berúgott, mindig farkasétvágya volt. Amikor robbanás remegtette meg a padlót, megcsörrentette az asztalokon a csészéket, aztán tova gördült a laktanya udvaron, mint a viharos tengeren tarajló hullám. Warden megtorpant a konyhások helyiségének küszöbén, és visszafordult az étterem felé. Ezt a képet soha életében nem felejtette el többé. Síri csend lett, mindenki abbahagyta az evést, és a szomszédjára nézett.
Biztos oda át Wheelerfieldben robbantanak, kockáztatta meg valaki. Úgy hallottam, új kifutópályát építenek, csatlakozott hozzá egy másik hang.
Ezzel láthatólag mindenki beérte. Újból nekiláttak az evésnek. Valaki nevetett, túlharsogta az evőeszközök fülsértő csikorgását a tányérokon. Warden megfordult és belépett a konyhások helyiségébe. A sor vége még mindig lassan araszolt előre a két tálaló előtt. Elhatározta, hogy ezúttal majd a szakácsok asztala mögé megy, hogy ne legyen olyan feltűnő, hogy soron kívül kap. Ebben a pillanatban jött a második robbanás. Warden már messziről hallotta, amint a föld alatt közeledik feléjük, aztán már ott is volt, mielőtt megmoczanhatott volna, megcsörrentette a mosogatókban és a szárító állványokon a csészéket meg a tányérokat, aztán már vége is volt, de hallani lehetett, hogyan haladt tovább észak-kelet felé, a 21-es gyalogezred futballpályája irányába. Mind a két konyhaszolgálatos ránézett. Warden kinyújtotta a kezét, hogy letegye tányérját a legközelebbi lajtos felületre. Két kézzel óvatosan fogta, el ne törjön, és közben gratulált magának lélek jelenlétéhez. Aztán visszafordult az étterem felé. A konyhaszolgálatosok még mindig nézték. Mivel a tányér alatt nem volt semmi, leesett a földre és szilánkokra tört a csöndben, de ezt nem hallotta senki, mert a harmadik robbanás hulláma már elérte a kantint, és már ott is volt a nyakukon, aztán égtelen csörömpölést hagyva maga után tovább gördült, éppen amikor Warden visszatért az altiszti asztalhoz. Megkezdődött, jegyezte meg valaki egészen egyszerűen. Warden azon vette észre magát, hogy tekintete összetalálkozik Starkéval. Stark arcán csak a részegség pegyhütt, ernyett, békés bárgyúsága tükröződött, és Warden érezte, hogy biztos az ő arca is ilyen. Felhúzta az ajkát és elvigyorodott, hogy kivillantak a fogai, és Stark arcán is pontosan ugyanilyen vigyor jelent meg. Tekintetük még mindig egymásba kapcsolódott. Warden egyik kezével felkapta a kávés csészéjét, a másikkal a teljes üveget, és az étterem lengő ajtaján kirohant a verandára. A társalgóba vezető másik ajtóhoz már akkora tömeg csörtetett, hogy nem tudott volna áttörni rajtuk. Végigrohant a verandán, befordult az utcára vezető folyosóra, és egy-két ember kivételével mindenkinél előbb ért ki a szabadba. Amikor megállt és hátranézett, látta, hogy Pete Carlsen, Choate főnök és Stark közvetlenül a sarkában vannak. Choate főnök baljában a rántottás spiritóssal megrakott tányérját fogta, jobbjában meg a villát. A szájába dugott egy jókora falatot. Warden visszafordult és ivott egy korty kávét. Az utca végén, a fák koronája fölött nagy, fekete gomba alakú füstoszlop szállt az ég felé. A hátulállók tolakodva özöllöttek ki az ajtón, és kiszorították az előttük lévőket az utcára. Szinte mindenki magával hozta a teljes üvegét, nehogy ellopják, néhányan a kávéjukat is. Warden az úttest közepéről sem látott többet, mint a járdáról, ugyanazt a nagy, fekete, gomba alakú füst oszlopot, amely valahol Wheelerfield környékén szállt az ég felé. Ivott még egy korty kávét, és leszette a kupakot a teljes üvegről. Hagyj egy kicsit a kávétból, szólalt meg mögötte tompán Stark, és eléje tartotta a csészéjét. Ez enyém üres volt. Warden hátrafordult, és a kezébe nyomta a csészéjét. Mikor visszafordult, látta, hogy egy magas, vöröshajú, nyurga fiatalember nyargal feléjük, neki az imént még nem volt sehol, vörös haja lobogott a futás szelétől, és minden lépésnél szinte az álláig emelt a térdét. Úgy festett, mintha minden pillanatban hanyatt akarna vágódni.
Mi a baj, vörös? Ordított rá Warden. Mi történik? Állj már meg, mi van?
A vörös fiatalember teljes erőből nyargalt tovább, szeme fehéren vadul villant rájuk.
Aj, apcsik, bombázzák Wheelerfieldet! kiáltott vissza válla fölött. A japcsik bombázzák Wheelerfieldet! Láttam a piros köröket a gépek szárnyán! Tovább nyargalt az úttest közepén, aztán hirtelen hatalmas dübörgés támadt mögötte, egyre erősödött, aztán a dübörgés nyomában fölbukkant a fák koronája fölött egy repülőgép. Warden a többiekkel együtt nézte, hogy közeledik. Még mindig a szájánál volt a teljes üveg. A gép orrából párhuzamos vörös villámok csaptak ki. A repülő föléjük szállt, lecsapott, aztán megint felhúzott és eltűnt. Warden lába előtt az úttestből hosszú, görbe, a járdáig érő vonalban pattogtak ki a kavicsok, a fűből kis porfelhők csaptak fel, a ház messzelt falán hosszú vonalban előbukkant a mesztelen cement fel egészen a tetőig, aztán vissza le a fűig, és végül megint az aszfalton pattogott nagy S alakú görbében. A tömeg megkésett reflexekkel hömpölygött vissza az ajtó felé, amikor a repülőgép már eltűnt, aztán rögtön megint ki, a hátsók kiszorították az előállókat az utcára. Warden látta, hogy az utca fölött újabb repülők bukkannak föl a fák között, a füstoszlop közelében. Ezüstösen csillogtak, mint a tükör, néhány hirtelen megnőtt. Fájt a sípcsontja, mert eltalálta egy kődarab, ami kipattant az úttestből.
Vissza, hülye faszok! Ordította. Vissza az épületbe! Azt akarjátok, hogy széttöljék a valagatokat?
Az utca másik végén szétvetett tagokkal kócosan, merett szemmel némán feküdt az aszfalt közepén a vöröshajú fiatalember. A szaggatott golyónyomok az aszfaltban a testéig értek, aztán a teste mögött folytatódtak, aztán megszakadtak.
Látjátok? Ordította Warden. Ez nem vaktöltény! Ezek éles előnek!
A tömeg vonakodva húzódott vissza a társalgó ajtaja felé, az egyik katona azonban odarohant a falhoz, zsebkésével belepiszkált az egyik lyukba, és kiszedte belőle az 5 mm-es golyót. Aztán egy másik katona rohant ki az utcára, és fölvett valamit, amiről kiderült, hogy 3 tölténykapocs. A középsőben még benne volt a hüvely. A társalgó felé húzódott tömeg hirtelen megtorpant.
Nézd csak, milyen ügyes, mondta valaki. A mi gépeinken még mindig hevederek vannak, amiket haza kell vinni.
A két katona mutogatni kezdte a többieknek, hogy mit talált. Erre még ketten kirohantak az utcára.
Klassz emlék, mondta elégedetten a katona,
aki a falból szedte ki a golyót.
Egy japcsi gépből való golyó, a háború első napján. Add vissza a kávém, ordított rá Starkra Warden. És segíts visszazavarni ezeket a hülyéket az épületbe.
Én mit csináljak?
Kérdezte Choate főnök. Még mindig a kezében volt a tányér meg a villa, és izgatottan rákcsált egy jókora falatot.
Segíts bezavarni őket, ordította Warden.
Nem kellett fáradniuk. Újabb gép sűvítettel géppuskázva a fák fölött. Tisztán ki tudták venni rajta a vörös korongokat. A két katona, aki tölténykapcsokat keresett az utcán, lélekszakadva nyargalt vissza. A tömeg egyetlen hullámként sodródott az ajtóhoz, és ott maradt. A repülőgép elvillant mellettük, egy szempillantásig tisztán lehetett látni a sisakos fejet, a ferde szemeken a négyszögletes szemüveget, egy lobogós sálat, egy vigyort, meg egy integető kezet. Mint amikor úti beszámoló közben egy pillanatra felvillantanak egy diát. Mikor a tömeg ismét ki akart tódulni az utcára, Warden, Stark, Pete és a főnök rájuk másztak, útjukat állták és visszaszorították az egész bandát a társalgóba. Méltatlankodva, izgatottan beszélgetve nyüzsögtek a szűk helyiségben. Stark hatalmas testével eltorlaszolta az ajtót, két oldalt Pete-tel meg a főnökkel. Warden kihörpintette a maradék kávét, a csészét letette az újság állványra, utat tört magának a helyiség másik végébe, és felmászott a pingpongasztalra.
Nyugalom, emberek! Nyugalom! Csend legyen! Nem kell idegeskedni! Csak a háború tört ki! Sose voltatok még háborúban?
A háború szónak megvolt a hatása. A katonák kiabálni kezdtek, hogy csend legyen, figyeljenek.
Mindenki fölmegy a hálóterembe a pricséhez, és ott marad, mondta Warden. Mindenki jelentkezik a raj parancsnokánál. A raj parancsnokok együtt tartják az embereket, amíg nem kapnak parancsot, hogy mit csináljanak.
A Wheelerfield felőli föld lökéseket már kezdték megszokni. Ezeknek a moraját is elnyomta egy újabb repülőgép mennydörgése, kattogó géppuskával húzott el fölöttük.
A századügyeletes kinyitja a puskaállványokat, és mindenki magához veszi a puskáját. De ott marad a pricsénél. Ez nem hadgyakorlat. Aki odakint szaladgál, annak csak szétlövik a seggét. És nincs semmi értelme. Ha hősködni akartok, mától fogva bőven lesz alkalmatok rá. Mire kiérünk a part menti állásokba, valószínűleg a nyakunkon lesznek a japánok. A verandákon senki sem tartózkodhat. Mindenki bent marad. Minden rajparancsnok személyesen felel érte, hogy az emberei bemaradjanak. Ha ehhez puskatust kell használni, én azt sem bánom.
Felháborodott, tiltakozó moraj hangzott fel.
Hallottátok, mit mondtam? Ordította Warden. Ha emléktárgyat akartok szerezni, vegyétek meg azoknak az özvegyétől, akik kimennek keresni. Ha elcsípek valakit odakint csellengeni, személyesen verem be a fejét, aztán gondom lesz rá, hogy a hadbíróság elé kerüljön.
Ismét felhangzott a méltatlankodó moraj.
És ha bombáznak a disznók? Kiáltotta valaki. Ha halljátok, hogy bombázó közeledik, kiszaladhattok a bokrok közé, mondta Warden. De csak akkor... Nem hiszem, hogy bombázni fognak. Ha bombázni akartak volna minket, már rég elkezdték volna. Valószínű, hogy minden bombájukat a légierőre és Pearl Harborra koncentrálják.
Harmadszor is felhangzott a méltatlankodó kórus.
Na és ha mégis? Kiáltotta valaki. Akkor kurva nagy pekhetek van, mondta Warden. Ha csak ugyan bombáznak, akkor nyomás kifelé az épületből, de ne az udvarra, hanem ki az udvarból. Szórodjatok szét, és el az épületektől! Sokat érünk vele, ha már a fejünkre dobtak egy bombát, kiáltotta valaki. Elég a fecsegésből, bömbölte Warden. Indulás! Ne pazaroljuk az időt! Rajparastokok! Felvinni az embereket a hálótermekbe! Golyószorosok! Szakaszparastok, helyettesek és egyéb altisztek hozzám!
A tizedesek és az őrmesterek addig istenkedtek, amíg a katonák lassan elindultak a folyosón át a lépcsők felé. Odakint megint elzúgott egy gép. Aztán még egy és még egy. Aztán olyan dübörgés támadt, mintha egyszerre három gép szállna el felettük. Az agaszparancsnok helyettesek, a többi altiszt és a golyószorosok utat törtek maguknak a pingpongasztalhoz. A Warden leugrott róla.
Én mit csináljak, főtörzs?
Kérdezte Stark ugyanolyan kifejezéstelen és visszautasító arccal, mint az étteremben. Mint amikor valakinek a gyomra nem kíván táplálékot.
Mi lesz velünk konyhásokkal? Igaz, hogy részeg vagyok, de azért a golyószorróval még tudok bánni. Menjetek a konyhába, ahányan csak vagytok, és lássatok neki a csomagolásnak,
mondta Warden a szemébe nézve. Közben erősen megdörzsölte a tenyerével az arcát.
Azonnal kivonulunk a tengerpartra, amint ez egy kicsit lecsillapodik, és azt akarom, hogy a konyha be legyen csomagolva és indulásra készen álljon. Teljes tábori felszerelés. Gulyáságyú, meg minden. Közben főzzetek egy nagy kondér kávét. A legnagyobb kondérral, 18-assal.
Igenis, mondta Stark, és már indult is az étterembe vezető ajtó felé.
Várj, üvöltötte Warden. Főzzetek két kondérral, a két legnagyobbal, szükségünk lesz rá.
Igenis, mondta Stark, és továbbment. A hangja nem volt kifejezéstelen, hanem éles, világos. Csak az arca volt az.
És most ti következtek, mondta Warden.
Amikor meglátta az arcukat, elhallgatott és megint megdörzsölte a saját arcát. Hiába. Mihelyt abba hagyta, megint ugyanolyan lett, mint egy jól vasalt tábori sapka, amelyik tartja a formáját.
A golyószorosok azonnal jelentkezzenek a raktárban, fölvételezik a fegyvereiket, és annyi töltött tárat, amennyit csak fel tudnak hajtani, és fölmennek a tetőre. Ha a japcsi repülőt láttok, rálőtök. Ne kíméljétek a muníciót, és tartsatok jól előre. Végeztem. Indulás! Ti többiek, mondta Warden, amikor a golyószorosok futólépésben eltávoztak. Jól figyeljetek! Az első és legfontosabb. Minden szakasz parancsnok helyettes személyében felelős érte, hogy emberei az épületen belül maradnak, kivéve a tetőn lévő golyószorosokat. Egy közönséges lövész körülbelül annyit ér egy alacsonyan szálló vadászrepülő ellen, mint egy csúzdis cserkész. Nekünk pedig minden egyes emberünkre szükségünk lesz, ha kint leszünk a parti állásokban. Nem akarok egyetlen embert sem fölöslegesen elveszíteni, mert kint rohangál és puskával pattogtat a repülőkre. Vagy mert emléktárgyakra vadászik. Mindenki az épületben marad. Értettük?
Valamennyien egyszerre némán sietősen bólintottak. A többség oldalt hajtott fejjel figyelte a fölöttük kettes, hármas kötelékekben elhúzó repülőgépeket. Komikus volt, ahogy oldalt hajtott fejjel egyszerre bólintottak. Warden alig tudott elfojtani egy izgatott nevetést.
A golyószorosok a tetőn vannak, mondta. Lőhetnek, ami belefér, amíg bírjuk munícióval. Mindenki más csak akadályozná őket.
És mi legyen az én géppuskámmal, mit? Kérdezte Pete Carlsen.
Pete nyugodt, hűvös hangjára Warden egy pillanatra elnémult. Akár részeg volt, akár nem, érezhetően egyedül Pete volt nyugodt. Wardennek eszébe jutott, hogy Pete 2 évig harcolt Franciaországban.
Csinálja, mit jónak látsz, Pete, mondta. Egyet fölviszek. Egynél többször úgyse tudnák elég gyorsan megtölteni a hevedereket. Magammal viszem Majkovicsot és Granellit, kezelőnek. Elég magasra tudod venni a célgömböt ezeken a gyalogsági állványokon?
Föltesszük az állványt egy kéményre, mondta Pete. És majd fogjuk a 3 lábát.
Ahogy gondolod, Pete, mondta Warden, és egy pillanatra átvillant az agyán, milyen jó, ha valakinek ezt lehet mondani.
Ekkor hát gyertek, szólt oda Pete, szinte unottan a 2 szakasz vezetőjének.
A Granelli géppuskáját visszük föl, mert azzal dolgoztunk utoljára.
Ne felejtsétek el, mondta Warden a többieknek, amikor Pete a 2 géppuskással távozott, hogy az embereket az épületben kell tartani. Nekem mindegy, hogy hogyan csináljátok. A ti dolgotok. Én felmegyek a tetőre egy golyószoróval. Ha ti is részt akartok venni a mókában, gyertek. Én minden esetre fölmegyek. De mielőtt feljöttök, gondoskodjatok róla, hogy az embereitek benn maradjanak az épületben, még a verandákra se menjenek ki.
Megy föl a fene, mondta Little Henderson. Egy texasi föl nem megy semmiféle tetőre. Én lent maradok az embereimmel.
Oké, mondta Warden, és rábökött az ujjával.
Akkor te leszel a töltő osztag parancsnoka. Magad mellé veszel 10-12 embert, elmennyit csak befér a raktárba, és tölteted velük a golyószóró tárakat meg a géppuska hevedereket. Minden munícióra szükségünk lesz, amennyit csak fel tudtok jutatni.
Van még valaki, aki nem akar feljönni?
Én lent maradok Lidl-lel, mondta Wilson a bajnok.
Akkor te leszel a töltőosztag parancsnok helyettese, mondta Warden. Kész, gyerünk! Ha valakinél van viszki, hozza magával, én is viszem a magamét.
Amikor kiléptek a verandára, látták, hogy egy csomó katona hevesen vitatkozik Málló főtörzs őrmesterrel a raktár előtt.
Figyülök rá, mondta Málló. A parancs az parancs! Egy darab éles töltényt sem adhatok ki, ha nem kapok rá egy tisztől írásbeli utasítást.
Na de ha egyszer nincs itt egyetlen nyavajás tiszt sem, te hülye, tiltakozott dühösen valaki.
Akkor nincs éles töltény, mondta Málló.
Lehet, hogy a tisztek csak délben kerülnek elő.
Sajnálom, fiúk, mondta Málló. A parancs az parancs. Maga rossz főhadnagy adta ki nekem. Írásos parancs nélkül nincs muníció.
Mi az Isten ez itt? Kérdezte Warden. Nem akar nekünk muníciót adni, főtörzs, mondta az egyik katona. Bezárta a raktárt és zsebre vágta a kulcsot, mondta egy másik. Na, ide azzal a kulccsal, mondta Warden.
Ha nekem parancsba lett adva a főtörzs, rázta meg a fejét Málló, hogy csak is egy tiszt írásos parancsára adhatok ki éles töltényt a legénységnek.
Pete Carlsen kijött a konyhából és keze fejével a száját törölgetve átvágott a verandán. Stark hátra lépett a lengő ajtóból és visszadugta a fél literes üveget a kötény alá a farzsebébe.
Na, mi az Isten van? Kérdezte Pete jókedvűen a 2 géppuskástól.
Nem akar nekünk muníciót kiadni, Pete, mondta fölháborodva Granelli.
Jézus Mária, hogy az a... mondta utálkozva Pete.
Ez a parancs, őrmester, mondta rendíthetetlenül Málló.
Az udvar dél-keleti sarka felől irgalmatlanul tüzelve lecsapott egy repülő, a nyomjelző golyók bevágottak a verandára, aztán végig söpörtek a falon, ahogy a gép megint felszállt. A katonák a lépcső alá hasaltak.
Bázd meg a parancsodat, ordította Warden. Ide azt a rohadt kulcsot.
Málló a kulcsot védelmezve zsebre dugta a kezét.
Nem lehet, főtörzs! Maga rossz főhadnagy adta ki nekem a parancsot.
Oké, mondta boldogan Warden. Főnök, törjétek be az ajtót.
Aztán Mállóhoz fordult.
Menj a francba az útból.
Csóálta meg a 2 nehéz géppuskás, Miklovics és Granelli hátra húzottak, hogy ne kirontsanak az ajtónak, A főnök hatalmas teste toronyként magasodott a két kis termetű géppuskás fölé. Málló az ajtó elé lépett.
Ebből baj lesz, főtörzs,
figyelmeztette Wardent. Rajta, vigyorgott boldogan a főnökre Warden. Törjétek be, majd eltakarodik onnan. A laktanya udvar másik oldalán két ember már fönt volt a parancsnokság épületének a tetején. Csavalte főnök és a két géppuskás faltörő kosként vetette magát a raktár ajtajának. Málló félreállt. A tömör ajtó minden ereszték megrecsent.
Ezért te leszel a felelős, főtörzs, mondta Málló Wardennek. Én megtettem a kötelességem.
Oké, mondta Warden. Majd gondom lesz rá, hogy kapj egy plecsnit.
Ne felejtsd el, én figyelmeztettelek, mondta Málló.
Félre az útból a szentségit, mondta Warden.
Háromszor kellett neki rontania az ajtónak, amíg a srófok annyira meglazultak, hogy a biztonsági zár kinyílt. Warden ment be elsőnek, utána a két géppuskás. Majkovics beletúrt egy halom üres rákázba, teliket keresett, Granelli meg szeretettel levette a polcról a géppuskáját. Már a harmadik és az első zászlóalj épületének tetején is voltak katonák, lesték a vissza-vissza kanyarodó gépeket, amelyek hosszú nyolcas alakban támadtak, és a nyolcasnak hol az egyik, hol a másik belső szárán jöttek vissza. Warden megmarkolt egy golyószórót, és egy telizsák tárral együtt kiadta valakinek. Az illető azonnal neki iramodott vele a tetőnek, és egy másik ember lépett a helyére. Warden már három golyószórót kiadott egy-egy zsáktárral együtt, mire rájött, hogy mit csinál. Az istenit ezeknek a golyószóroknak, szólt oda Granellinek, aki az ajtó felé mentében már kapcsolta is le a szíjakat a géppuskálványról. Ha egész nap itt állok és csak adogatom ki őket, sohasem jutok fel a tetőre. Azzal fogott egy golyószórót meg egy zsáktárat és kirohant az ajtón. Közben megjegyezte magának, hogy Mállót alapossal le kell majd tolnia. Egy tucatnyi zsák volt a raktárban teli tölténytárral, még az augusztusi lőgyakorlatról. Már hónapokkal ezelőtt ki kellett volna üríteni, és le kellett volna zsírozni őket. Odakin megállt Henderson mellett, Pete, Granelli és Majkovics már el is tűntek a lépcsőfordulóban a géppuskával, és vagy nyolc hevederes rákásszal. Menj be és add ki a többit, utasította Henderson-t Warden. És lássatok hozzá, töltsétek meg az üres tárakat. Meg a hevedereket. Küldd fel Wilsont, és szedesd össze vele az embereket. Mielőtt egy adagot megtöltöttetek, azonnal küldd fel két emberrel. És három embert állíts rá a hevederekre, a többit meg a golyószórótárakra. Igenis, uram, mondta idegesen Henderson. Warden nekiíramodott a lépcsőnek. Útközben beugrott egy pillanatra a szobájába a viszkis üvegért, amelyet végszükség esetére tartogatott a katonaládájában. A hálóteremben a katonák acélsisakkal a fejükön térdükre fektetett üres puskával komoran, elkeseredetten üldögéltek a pricseken. Mikor Warden elhaladt előttük, reménykedve néztek föl és szóltak oda neki.
Mi van, főtörzs? Mi a nagy helyzet, főtörzs? Fölmehetünk már a tetőre? Hol a fenében van a muníció, főtörzs? Ezek a puskák szart sem érnek töltény nélkül, amikor azok ott fönt lövöldöznek ránk. Katonák vagyunk, vagy cserkészek?
Akik átaludták a reggelit, és csak most keltek fel kócosan, tágra nyílt szemmel, abba hagyták az öltözködést, és reménykedve várták, mit fog mondani.
Bújjatok tábori egyenruhába, mondta Warden, mert tudta, hogy valamit muszáj mondania. Lássatok neki összerakni a teljes menetfelszerelést,
adta ki az utasítást könyörtelenül, ellentmondást nem tűrő hangon.
Negyed óra múlva kivonulunk. Teljes tábori felszerelésben.
Néhányan keletlenül a pricsre hajították a puskájukat.
Akkor te mi a fenét csinálsz azzal a golyószóróval? Ordította valaki. Tábori egyenruha és teljes tábori felszerelés, mondta könyörtelenül Warden, és folytatta útját a hálótermen keresztül. Rajparancsnokok! Végre hajtani a parancsot!
A rajparancsnokok keletlenül kezdték munkára noszogatni az embereket. A külső verandára vezető ajtóban Warden megtorpant. A sarokban egy üres pricc alatt, amelyen még három matrac volt egymásra rakva, ott feküdt a cement padlón a Mississippi-ből való Törp Thornhill főtörzs őrmester, alsó nadrágban acélsisakkal a fején, görcsösen szorongatva töltetlen puskáját.
Megfázol, Törp, mondta Warden.
Ne, ne menj ki, főtörzs, könyörgött Törn. Megölnek, lelőnek, meghalsz, véged, ne menj ki!
Jobban tennéd, ha felvennéd a nadrágod, mondta Warden.
Warden verandára nyíló szobájában a padló tele volt üvegszilánkokkal. Egy sorozat golyó valósággal kisteppelte a katonaládája tetejét, meg Pete katonaládájának az oldalát és a tetejét. Pete ládája nagy tócsa közepén állt, és a levegőben erős viszkiszak terjengett. Warden vadul káromkodva kinyitotta a ládáját, és hátra csapta a fedelét. A betétben egy fertin becsapódó golyó pontosan a közepén ütött át egy könyvet. Borotva készülékének bakelit doboza tropára ment, az acél önborotva teljesen elgörbült. Warden dühösen mindenestül kirántotta és földhöz vágta a betétet. Alul 2-3 milliméteres golyó fészkelte be magát az összecsavart zoknik és egymásra rakott alsó nadrágok közé, a literes barna viszkis üvegtől jobbra meg balra. Az üvegnek nem történt semmi baja. Warden zsebrevágta a két golyót, gyöngéden kivette a sértetlen üveget, benézett a fali szekrénybe, hogy épségben maradtak-e a lemezei, meg a lemezjátszója, aztán levetette magát a padlóra az üvegszilánkok közé, testével gondosan fedezve az üveget, mert megint egy repülőgép zúgott el kelet felé az udvar fölött. Amikor visszafelé rohant a hálótermen át, a katonák már elkeseredetten rakkosgatták a tábori felszerelésüket, kivéve Törb Thornhillt, aki még mindig a Pritch és a négy matrac alatt feküdt gatyában és acélsisakban, meg Ike Galovich közlegényt, aki a Pritchén feküdt, maga mellé vette a puskáját, és a párna alá dugta a fejét. A második emelet teljesen üres volt, mert a katonák sietve lecipelték tábori felszerelésüket a földszintre, hogy ott göngyöljék össze. A veranda déli végén, a latrina melletti kamrában, ahol a latrina tisztító szereket tárolták, Riddell Treadwell ott állt a tetőablakhoz vezető létrán. Golyószóróval a kezében szélesen vigyorgott.
He, életemben először tényleg lődözni fogok a golyószóróval, aztán segít neki,
ordította le Wardennek.
Bézisten, sose hittem volna.
Azzal ki is mászott az ablakon és eltűnt. Warden is fölkapaszkodott a létrán, ki a szabadba. A tetőnek a G-század fölötti szakaszán ott volt a század szinte valamennyi magasabb rangú altisztje, és leste az ellenséget. Néhányan a négy kémény mögött kerestek fedezéket, a többiek a sarkokban térdeltek, a golyószorot tartó karjukat föltámasztották a tető ágyékig érő melvédjére, vagy a kémény peremére is mohon kémlelték a célgömbbel az eget. A viszkis üvegek a kezük ügyében, szorosan a fal mellett. Rady Treadwell, akinek nem volt viszkije, éppen boldogan kuporodott le Choate főnök mellé, akinek volt. Két altiszt átugrott a falon az F-század fölötti tetőszakaszra, és odaállt egy-egy kémény mögé. Az F-század egy csomó altisztje éppen akkor mászott ki az ablakon, végigrontak a tetőn, és dühös vitába kezdtek a G-század két altisztjével, maguknak követelték a kéményeiket. A második, az első és a harmadik zászlói épületeinek tetején egymás után bújtak ki a nyílásokból a lelkes altisztek golyószórókkal, puskával és revolverrel, itt-ott egy-egy gépfegyverrel. Volt köztük néhány szakaszvezető is, de a legénységi állományból csak hárman voltak, Riddell Treadwell meg a G-század két másik géppuskása.
Az üres tárakat ledobni az udvarba, ordította Warden, miközben végigment a tetőn. Add tovább! Az üres tárakat ledobni az udvarba! A töltő osztag majd összeszedi őket! Az üres!
Három gép közeledett V alakzatban dél-kelet felül, lőttek, mint a meszes. A lesben álló lövészek olyan üdvrivalgásban törtek ki, mint egy sereg éhes hobó, aki évek óta először ülhet le végre telezabálni magát. Fülsiketítő lövöldözésbe kezdtek valamennyi épület tetején, és megdermett a világ. Az F-század tető szakaszán is abba maradt a vita, az ellenfelek lebújtak a vitatott kémény mögé. Warden megállt ott, ahol volt, gondolkozás nélkül megfordult, az üveget térde közé szorította, és válból tüzelni kezdett anélkül, hogy föltámasztotta volna a golyószórót. A nagy darab fegyver villámgyors palegyenesekkel verdeste a vállát. Jobbra tőle Pete Carlsen tüzelt boldogan a kis léghűtéses 30-as gépfegyverrel az egyik kémény mögül, Majkovics meg Granelli elszántan csimpaszkodtak a kéményre állított állvány rugdalózó lábaiba, amelyek úgy rángatták őket, mint két simi labdát. A három gép sértetlenül húzott el a fejük felett, aztán visszafordult és befejezte a nagy nyolcast, megint csak sértetlenül. Ennek ellenére mindenki ismét üdvrivalgásban tört ki, amikor a lövöldözés abba maradt.
Szehetséges Szűz Máriám!
Bömbölte Csoáte főnök csodálatos basszusán, amelynek mindig vita nélkül átengedték az ezredindulóban a szólót.
Ilyen jól azóta sem szórakoztam, amióta a nagymama cicijét bekapta a húsdaráló.
Szárt sem ért az egész, szólalt meg Warden mögött bosszusan Pete. Nem jó szögbe jött a fickó, túl messze kikanyarodott.
Warden leeresztette a golyó szóróját, és egészen összeszorult a gyomra meg a torka, mert vissza kellett folytani az öröm rekett, értelmetlen üvöltését.
Ez az én századom, ezek az én fiaim.
Kihúzta térde közül az üveget, és meghúzta, így adott kifejezést az érzelmeinek. A viszki tüzesen, jól esően égette a torkát.
Hey, Meat! Kiáltotta Pete. Akarsz, ide jöhetsz hozzánk? Van itt hely bőven neked is, meg az üvegednek is.
Egy pillanat, bömbölte Warden.
Füle lassan, de egyre határozottabban érzékelni kezdte, hogy valahol szól a kürt, és makacsul folyton ugyanazt a jelet ismétli. Kiment a tető szélére, és lenézett a melvéden keresztül. Az udvar sarkában, a megafon előtt, az ide-oda rohangáló katonák között ott állt az ügyeletes kürtös, és egyfolytában fújta a rohamot.
– Mi az Isten csinálsz? – bömbölte le neki Warden.
A kürtös abbahagyta, felnézett, és sután vállat vont.
– Magam sem tudom – kiáltott vissza. – Az ezredes parancsa!
– és fújta tovább.
– Jönnek, Pete! – kiáltotta Grenelli. – Ott jön egy!
Hangja izgatottságában éles fejhangá torzult. Egyetlen gép jött észak-kelet felől, a 8-as alsó szárán. A tetőkön valamennyi fegyver dörögni kezdett, hangjuk fűsiketítő lármává olvadt össze, mint a lincselésre éhes csőcselék üvöltése. Len eltűntek az udvarról az ide-oda rohangáló katonák, a kürtös elhallgatott és beszaladt az E-század verandája alá. Warden visszacsavarta a kupakot az üveg szájára, meggörnyedve Pete kéményéhez szaladt, megfordult, s lőni kezdett. Most se támasztotta fel a golyószórót. A sorozat nyomjelző golyóinak füstcsíkjai messze lemaradtak a gép mögött, amely villámgyorsan jött, elszállt a fejük felett, aztán eltűnt.
Jobban előre kell tartani.
Ezt tudni lehetett volna, mondta szomorúan Pete.
Túlságosan mögé előttünk.
Hé, Mike, mondta. Húzodj hátrébb egy kicsit, hogy a főtörzs neki támaszthassa a golyó szóróját a kémény sarkának.
Nyugodtan letelted az üvegedet, Meat. Ide, mondta. Majd én vigyázok rá.
Előbb húzd meg, mondta vidáman Warden.
Oké.
Pete megtörölte kormos száját az inga ujjával. Amikor elvigyorodott, látszott, hogy még a foga is kormos.
Láttad, mit műveltek a szobánkkal?
Láttam, mit műveltek a ládáddal, mondta Warden.
Lentről megint felhangzott a rohamra kürt szó.
Figyeled ezt a hülyét? Kérdezte Warden. Delbert ezredes parancsa.
Ki hitte volna, hogy az ezredes ilyen korán kell, mondta Pete.
A jó öreg Jake biztos a lovasságnál kezdte a szolgálatát, mondta Warden.
Ide figyelj, Pete, szólalt meg Grenelli. Mikor hagysz egy kicsit engem is lőni?
Hamarosan, mondta Pete.
Hamarosan!
Az üres tárakat ledobni az udvarba, fiúk!
Bömbölte Warden, hogy mindenki hallja a tetőn.
Az üres tárakat ledobni az udvarba! Adjátok tovább, fiúk!
A katonák az egész tetőn kiabálva adták tovább, hogy az üres tárakat ledobni az udvarba, aztán tovább rakták egymásra őket maguk mellett.
Az Istenit! Bömbölte Warden, és kijött a kémény mellől.
Úgy ment végig a katonák mögött, mint a csatársor erősítésére előre húzódó fedezet.
Dobd le azokat a tárakat az udvarba, Frank, hogy az ördög vinn el! Ledobni a tárakat! Teddy! Na, Pete!
Hallotta maga mögött Grenelli hangját.
Engedj már engem is lőni egy kicsit, jó? Előbb rajtam a sor, mondta Majkovics. Egy frászt, mondta Grenelli. Az én géppuskám, nem? Pofa be, szólt rájuk Pete. Mind a ketten? Mind a kettőtökre sor kerül? Hamarosan.
Warden éppen a főnök és Reddy Treadwell mögött állt a tető belső részén, amikor újabb repülők bukkantak fel. Két gép jött egymás mögött. Észak-kelet felől, akár csak az előbbi. Warden levetette magát a főnök mellé, odalent a kürtös abbahagyta a kürtölést, és megint bemenekült az E-század verandája alá. Wardennel pontosan szem közt a parancsnokság épületének tetején csak ketten voltak. Az egyiket megismerte, a Behemoth John Detterling törzsőrmester volt, a futballtréner. A Behemoth Johnnak 30 mm-es vízhűtéses géppuskája volt, állvány nélkül. A bal karjával dajkálta, mint egy csecsemőt, jobb kézzel tűzelt. Ha megeresztett egy sorozatot, a géppuska úgy visszarúgott, hogy John majdnem a tető másik széléig tántorodott. A repülőgépek órában villogó gépfegyverek két párhuzamos lábnyi barázdát szántottak az udvaron, magasra verve a port, aztán föl a falon és a D-század épületének tetején. Olyan volt, mint a szekérnyom a legelőn. Wardan képtelen volt rálőni a gépekre, úgy röhögött a parancsnokság tetején lövöldöző John Detterlingen. Ezúttal ugyanis a Behemoth John majdnem lepottyant az udvarra, és a tetőt pásztázta végig golyóival. Társa igen bölcsen előle bújt a kémény mögé, és nem a repülők elől. Hát nézzétek azt a hülyét, mondta Warden, amikor sikerült abbahagyni a röhögést. Lenn az udvaron a töltőosztag kihasználta az átmeneti nyugalmat, kirohant, és fölszette a tölténytárakat, a kürtös meg visszarohant a megafonhoz. De már rég figyelem, vigyorgott a főnök. Részeg, mint a csap. Ő is ott volt Mrs. Kipfernél az éjjel, amikor Pete meg én. Remélem, a felesége nem fogja megtudni, mondta Warden. Ezért plecsnit érdemelne, mondta még mindig nevetve a főnök. Valószínűleg kap is, vigyorgott Warden. Mint később kiderült, tényleg kapott. John L. Detterling, törzs őrmester, megkapta az ezüst csillagot harc közben tanúsított példás hősieségért. Délkelet felől ismét felbukkant három gép. V alakzatban közeledtek. Warden megfordult és visszaszaladt Pete kéményéhez. Égtelen örömrivalgással nyitottak tüzet. Warden golyószórója csövét a kémény sarkára támasztva tüzelt, és figyelte, hogyan vész bele nyomjelző golyóinak csíkja a többiek nyomjelző golyóinak füstjébe, a vezérgép orra, pilóta fülköje és fara körül. A gép úgy megremegett, mint amikor valaki hideg zuhany alól próbál menekülni. A pilóta kétszer megrándult ültében, mint akit forró kályhához kötöztek. Látták, amint tehetetlenül fölemeli mindkét karját, mintha el akarná hárítani a golyózáport. Hosszan tartó örömrivalgás tört ki. A kis Zero körülbelül 100 méterrel laktanya udvaron túl kezdett féloldalra billenni, majd miközben a katonák most már néma, várakozó csöndben figyelték, széles ívben lesiklott a mélybe, és nekiütődött a 29-es gyalogezred futballpályáján az egyik kapunak. Azonnal lángba borult. A laktanya udvart körülvevő épületek tetején felharsant az öröm ujjongás, acélsisakok röpültek a magasba, és úgy veregették hátba egymást, mintha a Notre Dame kapujába lőttek volna gólt. Mikor aztán újból feltűnt észak-keletről három V alakzatban repülő gép, ész nélkül kellett keresgélni az acélsisakokat. Te találtad el Pete, ordította Granelli, miközben ide-oda himbálódzott a géppuska állvány rugdalózó lábába kapaszkodva. Te találtad el! Találta a nyavaja, mondta Pete, egy pillanatra sem hagyva abba a tüzelést. Fere tudja, ki talált el a fickót. Hé, mit? Az átmeneti csendben Csóáte főnök kiabált felé a tetőszéléről. Hé, mit? Neked kiabál valaki lentről? Jövök, bömbölte Warden. Miközben a melvéd felé szaladt, a háta mögött Granelli könyörögni kezdett. Na, igazán, Pete, most már add ide egy kicsit. Te már úgy is lelőttél egyet. Mindjárt, mondta Pete, mindjárt. Csak még egyet szeretnék eltalálni. Warden áthajolt a tető peremén, rossz főhadnagy állt az udvaron, és dühösen nézett fölfelé. Szeme táskás volt, kócos haján tábori sapka, a slice nem volt begombolva, a cipője nem volt befűzve, még a derék szíját sem csatolta össze. Éppen kezdte begombolni a slicét, oda sem nézve. Mi a fenét csinálod fönt, őrmester? Ordította. Miért nincs lent a századánál? Egy órán belül indulunk a tengerpartra. Valószínűleg már is ott nyüzsögnek a japcsik. Minden el van intézve, ordította le Warden. A katonák már csomagolják a tábori felszerelésüket a hálóteremben. Na de a konyhát meg a raktárt is menetkész állapotba kell hozni, a szentségit, ordította rossz főhadnagy. A konyha már csomagol, ordította le Warden. Kiadtam a parancsot Starknak, és már csinálja.
Negyed órán belül készen lesznek. Na de a raktár, kezdte ordítva rossz főhadnagy. Töltik nekünk a tárakat, meg a hevedereket, kiáltotta le Warden. Csak a vízhűtéses partvédő géppuskákat kell kicipelni és felhaigálni a teherautókra. Meg leva ócska tábori szerszámos ládáit, és már indulhatnak is. A konyhán kávét főznek, meg szendvicset csinálnak, üvöltötte. Minden el van intézve. Nincs kedve fogni egy golyószorot és feljönni ide? Nincs, ordította dühösen rossz főhadnagy. Akkor meg vonuljon gyorsan fedezékbe, ordította le Warden, amikor fölnézett az égre. Jönnek! Rossz főhadnagy lebukott a veranda alá, és eltűnt a raktárban. Dél-kelet felől jött megint egy gép és tüzelt. Az épületek tetejéről valóságos tűzfüggöny szállt fel. Szinte lehetetlennek látszott, hogy a gépnek sikerül sértetlenül keresztül repülni rajta. De sikerült. Közvetlenül utána feltűnt egy másik gép, ez észak felé futott, a Vaiane Avenue mentén, a Raj parancsnoksági épület felé. A katonák le sem vették az ujjukat a ravaszról, egyenest feléje irányították a tűzfüggönyt. A gép benzintankja azonnal felrobbant és lángba borult az egész pilótafülke. A gép továbbra is teljes sebességgel repült, de jobbra billent és zuhanni kezdett. Törzsének és bal szárnyának az alján a ragyogó napfényben tisztán ki lehetett venni a kék karikát középen a fehér csillaggal. Aztán teljes sebességgel eltűnt a fák között, amelyek leborotválták a szárnyait. A törzse meg lezuhant és fölrobbant valamelyik pekhes tiszt háza előtt mindenki szeme láttára.
Ez a miénk volt, mondta gyámolatlanul Reddy Treadwell. Hát ez amerikai gép volt.
Eh, mondta Warden, miközben megállás nélkül tüzelt tovább, mert észak-keleti irányból két újabb gép tűnt fel. Szegény ördögnek nem volt itt semmi keresnivalója. Miután a két japán gép sértetlenül elhúzott fölöttük, Warden megfordult és újból végigment a tetőn. Olyan furcsa, feszült tekintettel, mintha arcul ütötték volna. Rossz volt ránézni. Vigyázzatok, fiúk, ismételgette fel alá járkálva a tetőn. A második a mi gépünk volt. Próbáljatok meg vigyázni. Próbáljátok meg kivenni a felségjelet, mielőtt lőtök. Azok a hülyék Wheeler Fieldből képesek pont fölöttünk átrepülni. Próbáljatok meg vigyázni ezután. Föl alá járkált a tetőn. Ugyanaz a feszültség érződött a hangjában, mint a szemében. Warden őrmester! Kiáltott fel az udvarról rossz főhadnagy. Az Isten fáját! Warden őrmester! Warden a tetőszélére rohant. Mi a baj? Jöjjön le onnan a szentségit! Kiabált rossz főhadnagy. Már becsatolta a derék szíját, befűzte a cipőjét, és éppen a haját fésülte hátra az ujjaival a sapkája alá. Azonnal jöjjön le, és segítsen nekem összecsomagolni a századirodát! Semmi keresni valója odafent! Jöjjön le! Most nem érek rá a szentségit, ordította Warden. Kerítse elő Rosenberryt! Háború van, főhadnagy úr! Most jövök Delbert ezredestől, kiabált föl rossz főhadnagy. Megparancsolta, hogy azonnal vonuljunk ki, mihelyt vége a légitámadásnak. A G-század menetkész, kiabált le Warden. Nem érek rá. Szóljon annak a nyavajás Hendersonnak, hogy küldjön föl tárakat meg hevedereket. Rossz főhadnagy berohant a veranda alá, aztán megint ki. Most már acélsisak volt a fején. Szóltam neki, kiabált fel. Stardock meg szóljon, hogy küldjön föl kávét. Az Isten fáját, dühöngött rossz főhadnagy. Hát mi ez? Piknik? Lejönni, őrmester! Szükségem van magára! Ez parancs! Azonnal jöjjön le, értette? Ez parancs! Valamennyi századparancsnok személyesen Delbert ezredestől kapott utasítást, hogy egy órán belül indulni kell. Mi az? Bömbölte Warden. Nem értem. Ezt mondtam, egy órán belül indulnunk kell. Mi? Üvöltötte Warden. Mi? Vigyázzon! Megint jönnek! Rossz főhadnagy eltűnt a raktárban, és a két ember, aki éppen a muníciót hozta, visszakapta a fejét a tetőablakból. Warden meggörnyedve visszaruhant Pete kéményéhez, golyószórója csövét a kémény sarkára támasztotta, és leadott egy sorozatot a fejük felett V alakzatban elvillanó 3G-ből álló kötelékre. Hozzátok már azt a rohadt muníciót, ordította a tetőablak alatt lapuló katonákra. Mit? Kiáltott a csoáte főnök. Meat Warden, keresnek odalen. Nem tudod, hogy hol vagyok, kiáltott vissza Warden. Elmentem valahová.
A főnök bólintott, és a mellvéden áthajolva továbbadta.
Nem tudom, hogy hol van főhadnagy úr. Elment valahová.
Kötelességtudóan meghallgatta a választ, aztán ismét Warden felé fordult.
Rossz főhadnagy üzeni, hogy egy órán belül kivonulunk, kiáltotta. Nem vagyok itt, bömbölte Warden.
Jönnek, ordította Grenelli a géppuskálvány mellől.
De hogy vonultak ki egy órán belül? A légi támadás még majdnem egy teljes óra hosszat tartott. Csak kora délután vonultak ki, 3,5 órával a légi támadás után. A G-század menetkészen állt ugyan, de az egész ezredből ez volt az egyetlen menetkészszázad. Warden hol ilyen, hol olyan ürüggyel fennmaradt a tetőn a légitámadás végéig. Kiderült, hogy rossz főhadnagy aztán a raktárban maradt és segített tölteni. Az ezred még egy biztos és 2 lehetséges találatot ért el, az utóbbiakat lehet, hogy a 27-esek lőtték, és már zuhanó félben voltak, amikor átrepültek az udvar fölött. Stark 2 konyhás segítségével maga hozott fel egyszer nekik kávét, később meg szendvicset. Pitt Karelsen hálából áttengette neki egy időre a géppuskát. Mikor a támadás befejeződött, olyan halotti csönd lett, hogy szinte semmiféle hang nem tudta megtörni. Még egy utolsó cigarettát elszívtak a tetőn, aztán mocskos arccal, vér aláfutásos szemmel fáradtan, boldogan, kimerülten, kelletlenül levonultak a földszintre az újabb felfordulásba, amely éppen akkor kezdődött, és nekiálltak összecsomagolni a tábori felszerelésüket. A hajaszála sem görbült meg senkinek, de a fül siketítő csendtől nem tudtak szabadulni. Ezen a csenden még a kivonulás zűrzavara sem tudott áthatolni. Warden, ahelyett, hogy nekiállt volna a saját felszerelését csomagolni, egyenest a századi irodába ment. 3,5 óráig, mire végre elindultak, végig ott maradt és becsomagolta az egészet. Rossz főhadnagy, mivel az ő százada volt az egyetlen, amely már az eredetileg kitűzött időpont előtt készen állt, már elfelejtette a mérgét, bejött és segített neki. Segített Rosenberg is. Így aztán Wardennek bőven volt ideje menetkész állapotba hozni a századirodát. De arra már nem maradt idő, hogy a saját felszerelését is összeszedje, és tábori egyenruhába bújjon. Vagy ha igen, akkor egyszerűen elfeledkezett róla. Ennek az lett a következménye, hogy a Hanauma öbölben 5 napig a pattogatott kukorica árus kocsijában aludt, pokroc nélkül, mire sikerült visszamennie Schofieldbe a holmiáért. Még egy közönséges olajzöld tábori gyapjú ingnek is örült volna. Nem értette, hogy a fenébe felejthetett el összecsomagolni. A századok teherautói egymás után gördültek az épületek elé, 2-es sorban fölálltak és vártak. A szakaszok egymás után sorakoztak föl az udvaron, aztán puskájukat szorongatva leültek a felszerelésükre, és nézték a várakozó teherautókat. Kivonulni ezred alakzatban kell, mindegyik századnak máshova kellett mennie. És amikor megérkezett a rendeltetési helyére, mindegyik század önálló egységet alkotott. De ha egy század már elkészült, nem indulhatott el tengerparti állásaiba, amíg a többi század is el nem készült. Kivonulni ezred alakzatban kell. Mindenütt teherautók, mindenütt a felszerelésükön üldögélő katonák. Az udvar megtelt teherautókkal, a végén már az ezredes jeepje is alig tudott keresztül vergődni köztük. Az udvart teljesen betöltötték a katonák, végül már az ezred szánsegédei és küldöncei sem tudtak keresztül furakodni a tömegen. Mindenki égtelenül káromkodott és izzadtan dühöngött. Hiába, kivonulni ezred alakzatban kell. A G-század irodájában Warden elégedetten kuncogott munka közben. Egyszer, amikor rossz főhadnagy éppen a raktárba ment, Malon Stark dugta be a fejét az ajtón.
A konyhakocsi menetkész, mindent felpakoltunk.
Helyes, mondta Warden, de nem nézett föl.
Csak azt akarom mondani, hogy véleményem szerint klasszul csináltad, mondta Stark habozva, folytott hangon. Még legalább 2 órába telik, amíg a többi konyhát is felpakolják, és valószínűleg lesz egy pár, amelyik még akkor sem készül el, és csak később jön utánunk.
Te dolgoztál jól, mondta Warden, és még mindig nem nézett föl.
Nem én, mondta Stark. Te! Szeretném, ha tudnád, hogy szerintem állati klasszul csináltad. Oké, mondta Warden. Kösz. Még most sem nézett föl, csak dolgozott tovább. A század élén ült a jeepben, Ross főhadnagy mellett. Weary Russell vezetett. Iszonyú volt a forgalom. Az utakon, ameddig a szem ellátott, nyüzsögtek a teherautók meg a taxik. A lökhárítók egymást érték. A teherautók a parti állásokba szállították a katonákat, a taxik meg a városból Schofieldbe, ahonnan alakulataik már kivonultak. Terepjárók és jeepek cikáztak ide-oda a teherautó oszlopok között, de hatalmas 2,5 tonnások csak lépésben tudtak vánszorogni. 2 métert mentek, aztán ha az előttük lévő teherautó megállt, mert megállt az azelőtt haladó is, nekik is meg kellett állniuk és várniuk, amíg az előttük lévő néhány lépéssel tovább mehetett, mert az azelőtt lévő is tovább ment. A teherautókról leszették a ponyvát, a sofőrfülkék tetején felállítottak egy-egy golyószórót vagy géppuskát, amelynek a kezelője a kocsi oldalfalán állt. A csupasz bordák között az acél sisakos fejek úgy bámulták az eget, ahogy a dinoszaurusz csontvázát nézik a látogatók a Smithsonian Institute-ben. Warden, aki a jeepben föl alá robogott az országút patkáján a század kocsi oszlopa mellett, mindnyájukat látta, nem is egyszer. Az arcok megváltoztak, mások voltak, mint azelőtt. Nagyjából ugyanaz a kifejezés ült ezeken az arcokon is, mint Starkin az étteremben, de a részek kábulat eltűnt róluk, csak a kemény gipszálarc maradt meg. Itt kinn az autósztrádán, más alakulatok százai között nem csak sokkal tisztábban látták, hogy háborúban vannak, hanem sokkal, sokkal erősebben is érezték, mint otthon a laktanyában, a saját udvarukon. Csóváte főnök, aki a golyó szórójával az egyik autó sofőr fülkéjének a tetején kuporgott, lenézett rá, és Warden viszonozta tekintetét. Mindent ott hagytak. A civil ruhákat, az extra cipőt, meg az uniformist, a tábori sapka gyűjteményeket, a jelvényeket, a fényképalbumokat, a leveleket. Ott egye meg a fene. Háború van. Nem lesz szükség ilyesmire. Semmit se hoztak magukkal, csak a spártai tábori felszerelést. Egyedül Pete Carlsen pakolt be olyasmit is, ami kényelmesebbé teheti az életet. Pete annak idején Franciaországban volt. A teherautók lassan lépésről lépésre haladtak Honolulu felé, az ismeretlen felé, ami a tengerparton várta őket. Eddig még kimenő volt az egész, remek mulatság. Mikor elhaladtak Pearl Harbor előtt, látták, hogy a kikötő egyetlen romhalmaz. Wheelerfield is csúnyán nézett ki, de Pearl Harbor lesújtó látvány volt. Pearl Harbortól elfogta őket az émeigés. Wheelerfield jó messze esett az országúttól, de Pearl Harbor egyes részei közvetlenül az autósztráda mellett terültek el. Idáig csak egy nagy hetsz volt az egész, piknik, kirándulás. Ők lövöldöztek a háztetőkről, őket meglőtték a repülőgépekről, a szakácsok kávét meg szendvicseket szolgáltak fel, a raktárosok kiadták a muníciót, lelőttek 2-3 gépet, és az egész ezredben csak egyetlen ember sebesült meg. A vádliába fúrodott egy 5 mm-es golyó, csontot nem ért, az illető a saját lábán ballagott a segélyhelyre. Az is kapott érte egy bíbor szívet. Majdnem mindenkinél ott volt egy üveg viszki, és mindjárt mámorosak voltak egy kicsit, amikor a cirkusz kezdődött. Olyan volt az egész, mint egy szuper lőgyakorlat eleven céltáblákkal. Méghozzá a legizgalmasabbakkal, emberekkel. De a viszkis üvegek most már kezdtek kiürülni, és nem volt rá reményük, hogy egyhamar italhoz jutnak, és nem voltak eleven céltáblák sem. Már kezdtek gondolkodni. Úristen, hónapokig, sőt, talán évekig is eltarthat, amíg újból hozzájutnak egy üveg viszkihez. Ez nagy háború. Mikor a teherautók áthaladtak a nős altisztek újonnan épített lakó negyedén, amely csak nemrég készült el Pearl Harbor szélén, az asszonyok, gyerekek, meg itt-ott egy öreg ember a ház előtti kiskertben megéjenezték a katonákat. A katonák némán bambán meredtek rájuk. Mikor áthaladtak a város mellék utcáin, az út szélén, a verandákon, a kerítések mellett, az autók tetején, meg a ház tetőkön,
Férfiak, asszonyok és gyerekek álltak és éjjenezték a katonákat. Winnie Churchill győzelmet jelentő V betűjével üdvözölték őket, és a magasba emelték a hüvelykujjukat. A lányok csókokat dobáltak feléjük, az anyák könnyes szemmel bíztatták lányaikat, hogy csak szórják a csókokat. A katonák vágyakozva bámulták a körülöttük szaladgáló érett pipiket, hiszen nem mehettek le közéjük, és eszükbe jutottak a régi idők, amikor jóra való civil lányoknak fényes nappal nem volt szabad, és eszébe sem jutott katonákkal szóba állni az utcán, az éjszakai bárokról nem is beszélve. Viszonzásul az ősi katona köszöntéssel üdvözölték őket, ökölbe szorították a kezüket, és mereven kinyújtott középső ujjukkal a levegőbe döftek. Winnie Churchill győzelmi jelét, a V-t, egy még ősibb katona köszöntéssel viszonozták. Ökölbe szorították a kezüket, és többször egymás után összeértették a hüvelyk és középső ujjukat. A lelkes civilek, akik nem tudták, hogy az utóbbi a régi hadseregben a puncit jelentette, az előbbi meg, hogy lófasz a seggedbe, erre még lelkesebb éjjenzésben törtek ki. A katonák meg Schofield óta most először sunyin egymásra vigyorogtak, és még lelkesebben mutogatták a jeleket. Waikikitől keletre kezdtek az autók kiválni a század oszlopából, hogy lerakják a 3-4 emberből álló osztagokat egy-egy altiszt vezetésével a tengerparti állásokba. Mire elértek a Cocoahead nyerge fölötti emelkedőig, a Hanaume öbölben lévő parancsnoki állás felé vezető úthoz már csak 4 kocsi maradt. 2 a Makapu csúcson lévő 28-as állás legénysége, a 3 a parancsnokság és a 27-es állás emberei, a 4 a konyhások ültek. A parancsnoki autó és a konyhás kocsi letért a mellékútra, megállt, a 2 Makapúra tartó autó továbbment. A katonáknak nagy napjuk volt, végre megkapták a civilektől, amire már évek óta vártak, és most felkészültek rá, hogy megháláják. A terrorautókon lévő katonákat elfogta némi hazafias lelkesedés, ki is robbant belőlük, kicsit éjjeneztek, olyan gyöngén, hogy az erős szélben alig lehetett halani, amikor elhaladtak Ross főhadnagy és Warden mellett, akik kiszálltak a jeepből, kiálltak az út patkára és utánuk néztek. Néhányan a levegőbe rázták az öklüket, a teherautó csupasz bordái között és Clark, azaz Péntek, jelenleg lövész, egykori század segéd kürtös, elszántan mutogatta 2 ujját Ross főhadnagy felé a győzelem jelét, a V-t, az utolsó teherautó végéből, amikor elrobogtak. Ez az általános hazafias lelkesedés körülbelül 3 napig tartott. Ross főhadnagy a jeepje mellett állt, és az emberei után bámult, akik talán megrokkannak, talán a halálba, minden esetre egy hosszú háborúba mennek. Szomorúan nézett Péntekre, és nem viszonozta a köszöntését. Mély szakadék, nagy korkülönbség, szánalom, és összehasonlíthatatlanul nagyobb tudás választotta el ettől az embertől. Szeme fényes lett a túláradó meghatottságtól, arcára kiült az öregség és az iszonyú felelősség tudata. Warden főtörzs őrmester, aki századparancsnoka mellett állt és látta az arcát, legszívesebben alaposan fenékbe rúgta volna. A katonák hazafias érzelmeit a következő napokban leginkább, alig hanem a drót akadályok felállítása ásta alá. Az az új, ismeretlen izom és csuklófájással járó betegség, amelyet a bunkerek építésénél kaptak, most, amikor drót akadályokat kellett építeniük, ezeknek a bunkereknek a védelmére 2-szeres erővel újult ki. Éjszakánként már akkor sem tudtak aludni, ha nem volt a körségben. A szöges drót húzigálás már az első nap után jobban alásta hazafias érzelmeiket, mint az, hogy mocskosak voltak, és nem is álmodhattak zuhanyozásról. Hogy viszketett a szakálluk, és nem borotválkozhattak, vagy az, hogy a puszta sziklán kellett aludniuk egy 2 személyes sátorban, és legfeljebb 2 pokrócot csavarhattak maguk köré, ha esett. A háborúról, amely vasárnap reggel olyan klasszul kezdődött, és olyan nagy reményeket ébresztett bennük, kiderült, hogy nem más, mint egy hosszú hadgyakorlat, azzal a különbséggel, hogy nem volt semmi kilátás a befejezésére. 5 napig tartott, amíg annyira egyenesbe jöttek a dolgok, hogy visszaküldhettek egy osztagot Schofieldbe, azért a többi holmiért, amiről azt hitték, hogy nem lesz rá szükség, meg a század gúla sátraiért. De a Makapun még ezekkel a sátrakkal sem értek semmit, mert ott nem voltak fák, amelyek alatt felüthették volna őket. A három teherautóból álló osztagot Warden vezette. Nála volt valamennyi katona kívánság listája. A sok kívánság együtt véve megtöltött egy egész jegyzettömböt. Helyettese Pete Carlsen volt az egyetlen ember az egész században, aki az utolsó öt napban aránylag kényelmesen érezte magát. Mikor a három teherautó begördült a laktanya udvarra, kiderült, hogy az épületbe már beköltözött egy másik alakulat, és a G-század katona ládái és fali szekrényei szabályszerűen ki voltak fosztva. Nem értek hát semmit a listákkal, megint csak Pete Carlsen volt az egyetlen ember a században, akinek azon a vasárnap délelőttön is gondja volt rá, hogy ládáját és fali szekrényét bezárja. De még az ő pót protézise is eltűnt, amit kint hagyott az asztalon. Természetes, hogy az új lakók közül, akikkel beszéltek, senki sem tudott semmiről. Eltűnt Warden lemezjátszója, eltűnt a sok lemez, a 120 dolláros öltöny, a nyeregöltéses hajtókájú Fordsman zakó, a fehér smoking, ami még sohasem volt rajta, az összes egyenruhával együtt. Eltűnt a vadonatúj 260 dolláros elektromos gitár is, mikrofonostól mindenestül, amelyet Andy és Péntek akkor vettek, amikor Prue a börtönben volt, és még félig sem fizették ki. Ha nincs az alszázadban Didrik főtörzsőrmester, aki nagyjából hozzá hasonló termetű volt, és akinek szintén eszébe jutott bezárni a szekrényét, Warden még két komplett tábori egyenruhát sem tudott volna összeszedni. Egyetlen dologhoz nem nyúltak, a raktárban lévő, összehajtogatott gólasátrakhoz. A hetedik napon, mire a sátrakat elszállították, kiosztották az állásokban és felállították, a század valamennyi tagja előkerült és jelentkezett szolgálattételre, köztük az a két ember is, aki börtönben ült, de a többi foglyjal együtt szabadon bocsátották. Csak egy ember nem jelentkezett. Pruitt.